24 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó növekedését. A bruttó kereset medián értéke 616.000, a nettóé 436.400 forintot ért el, 9,1, illetve 11,1%-kal magasabb a tavaly áprilisinál. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyeftől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vucic szerb elnök. Sávosra alakítanánk az olcsóbb orosz urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javíthatja a költségvetési egyenleget. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a terrorelhárítási központnál, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a fővárosi törvényszéken. Ennek oka, hogy a hatóság elnök ellen vádat emeltek hivatali visszaélés és közokirat hamisítás gyanújával. Bíró Ferenc tagadja a vádakat. Az Országos Mentőszolgálat teljes átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós az M1 állami televízióban azt mondta, az OMS működésének részletes felmérése nélkülözhetetlen a további fejlesztésekhez. Radikális árcsökkentést hozott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél az integritás hatóság ellenőrzése. A hatóság szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket. 10 új korszerű tehergépjárművet vásárolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Ezek országszerte segíthetik az utak téli síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, közölte a cég az MT-vel. A beszerzés célja egyrészt a több mint 20 éves elhasználódott, jelentős felújítási költségeket igénylő tehergépjárművek kiváltása, másrészt a megnövekedett üzemeltetési feladatok és a növekvő útszakaszok által támasztott igények kiszolgálása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykára a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, az ország teljes területére 12 járás kivételével. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, tudatta Facebook oldalán Bóna Szabolcs. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 23 között. A HUN Cancer EPI kutatási programot bemutatók szerint a javulás a dohányzás elleni intézkedésérek hatására következhetett be, különösen a zárt térben történő cigarettázás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, uborkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évben, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epertzsemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis fékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi. Nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze. Ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a 4 felé osztottam a megvásárolt epret. Hát ez körülbelül olyan 1 kg 25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epertzsemet. Legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehullatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epert dzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró, olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit, együtt megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt túlmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a jamfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem. Ráraktam, összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így lefolpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül se menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük és dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt. És nekem ez ízlett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszirmos is. Nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vanília rudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm, 5 kiló cseresznyét. Hát ezt pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal volondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak. Ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve ezt nem turmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát ebbe a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőző cukrot is, és jamfixet is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és az volt az üdítő italunk.
Nem kell a pompa, a harsány ígére. hogy boldog legyen a törékeny élet. Elég a csend, egy tompa mozdulat, morzsákból rakunk össze holnapos utat. Akár a vízpart hűvös esti csendje, akár szobán, mely bezár a jelenbe. Az éjjel minket lágyan betakar, s menedéket áll a sorsban. Amikor hozzám érsz a csendben, kitárul a világ most itt bennem nagy levegő. Kiállt szív és megáll az idő. Amikor hozzám érsz a csendben, kitárul a világ most itt bennem nagy levegő. Kiállt szív és megáll az idő.
Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljebb lefelé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nálam, hogy több ideig van úgy, és akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból szakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évbe készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval. de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár a, ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg, meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni meggyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most száradt kint egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lenvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát várni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most ez eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.
Mert szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén, én csak úgy magába hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagykörűbe láttam a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagykörűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam, én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát, ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el, tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálú és pici kis lila virág van rajta. jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tett ehhez, hanem úgy megforrt a melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tett a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha 5 litr mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett, de hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben, a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntőlevet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb odarakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sós levet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén bort szór, ezt piacon vetőmagborba lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a savaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is csak rakni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13:05-től és vasárnap 8:05-től ismét meghallgathatják.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. A Szent Atya videó üzenete a 10. osztrák klímavédelmi találkozóra, hit, remény, szeretet által. Kiskorúak védelme, az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést.
14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. Június 15-én hétfőn délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Lee Jae-myungot, a koreai köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A hét hétfőn kora délelőtt tette közi a Szentszék sajtó irodája hozzátéve. Az államtitkárságon folytatott civilies megbeszélések során hangsúlyozták a Szentszék és a koreai köztársaság közötti jó kapcsolatokat, és megegyezték a helyi egyház pozitív hozzájárulását a koreai társadalomhoz, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén végzett munkáját. A megbeszélés ezután a következő ifjúsági világtalálkozó megszervezésére, valamint a regionális és nemzetközi kontextus bizonyos aspektusaira összpontosított. Az 52 millió lakos számláló koreai köztársaságban közel 4,5 millió a római katolikus hívek száma. Egy 2012-es felmérés során az ország 52%-a vallotta magát vallásosnak, 31%-a magát nem vallásosnak, míg 15%-a ateistának tartotta. A 2015-ös népszámlálás eredményei szerint a dél-koreai lakosság több mint fele, 57%-a nem tartozik egyetlen vallási szervezethez sem. A népszámláláskor a lakosság 27,6%-a tartotta magát kereszténynek, ebből közel 20%-a protestánsnak, 8%-a pedig római katolikusnak vallotta magát, míg 15,5%-a buddhistának tartotta magát. A katolikus egyház számbeli gyarapodása az utóbbi 10-20 évben visszaesett a Szent II. János Pál pápa alatt tapasztalt korábbi felvirágzáshoz képest. Leó pápa videóüzenete a 10. osztrák témavédelmi világtalálkozóra. Hit, remény, szeretet által. Az Austrian World Summit egy évente megrendezett nemzetközi klímavédelmi konferencia, amely a világ minden tájáról gyűjti össze az üzleti élet, a politika és a tudomány képviselőit, hogy konkrét, fenntartható megoldásokat mutassanak be a klímaváltozás ellen. A világ 100 országából érkezett 1000 résztvevő június 16-án hétfőn a bécsi Hofburgban tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozójára Leó pápa videó üzenetet küldött, amelyben arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját. Üzenete elején Leó pápa megállapította, hogy a fenntarthatóság, az integrált ökológia és a teremtésvédelem évtizedek óta az egyház érdeklődésének a középpontjában áll. Tudatában annak, hogy az ökológiai kérdéseknek erkölcsi dimenziója is van, hiszen a környezeti válság a kortárs társadalmi-gazdasági válság ökológiai aspektusa. A pápa ezért arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját.
I'm pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit. Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades. The church has always been aware that the ecological question has a moral dimension.
Leó pápa hit témájával kezdett, mert a vallási dimenzió igenis elengedhetetlen a probléma megfelelő kezeléséhez. A teremtő Istenben való hit arra indítja a hívő embert, hogy még nagyobb felelősséget vállaljon a teremtésvédelemben, ahogy Ferenc pápa írta a Laudato Si enciklikában. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Továbbá számos vallási hagyomány hívei a teremtést isteni ajándékként értelmezik. Hasonlóképpen a különböző vallások is megerősítik, hogy az élet szent, ezért tiszteletben kell tartani. Ezért azt mondhatjuk, hogy a vallási hit erősíti az élet védelmének és a természet gondozásának általános vágyát. A mély etikai alapokat együtt kell vizsgálni, hogy világossá váljon, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz, és hogyan világítják meg egymást, hiszen az alapvető személyi és társadalmi kérdések szorosan összefüggnek a klímaválsággal, amely a tágabban vett társadalmi-gazdasági válság egyik, méghozzá kritikus megnyilvánulása. Ha ugyanis nem foglalkozunk velük, a környezetvédelem technikai megoldásának esélye sem lesz kívánt célja elérésére. Leó pápa azt is kéri a fórumtól, hogy fordítson különös figyelmet a legszegényebbekre, akik leginkább kitettek a környezetkárosodásnak.
This brings me to the second theme, hope. Due to the global nature of the challenges we are facing,
a második téma a remény felé fordul, hiszen az előttünk álló kihívások globális jellegűek, ami miatt nagyon sok ember aggódik. Mint nyilvánvalóbb, hogy a békét veszélyezteti a teremtés tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kifosztása és az éghajlatváltozás miatti életminőség fokozatos romlása. Ezek a kihívások nemzetközi együttműködést, valamint összetartó és előrelátó, sokoldalú közös munkát igényelnek a hatékony megoldások megtalálásához. Gyakran azonban különféle félelmek merülnek fel az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos tanácskozások és tárgyalások során. Az irányváltástól való félelem, a hatalomvesztéstől való félelem és a bizonytalan kimeneteltől való félelem. Csak ezeknek a félelmeknek a leküzdésével tudunk együttműködni a helyes megoldások megtalálásában. A pápa szerint itt tudnak a vallási vezetők és közösségek különleges meglátásokat nyújtani a társadalmi és környezetvédelmi erőfeszítések támogatásához, mert a Biblia tele van példákkal arra, hogyan győzheti az emberek félelmeit a remény, amely végső soron magának Istennek az ajándéka. Ebből a szempontból tehát a remény erőteljes hajtóerő lehet. Ezért a pápa szerint kívánatos, hogy a COP30 találkozáson elért eredményeket egy igazságos átmenet kövesse olyan társadalmak felé, ahol a közjó elsőbséget élvez a profittal szemben, és ahol a gazdasági modellek a szolidaritáson és az emberi méltóságon alapulnak. Ez azonban az szükséges, hogy a gazdagabb országok teljesítsék a szegényebb országok pénzügyi támogatására vonatkozó kötelezettségeiket. Szükségünk van egy új, emberközpontú, nemzetközi pénzügyi keretrendszer kidolgozására is, amely biztosítja, hogy minden ország, különösen a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak leginkább kiszolgáltatottak, kiaknázhassák teljes potenciáljukat, miközben tiszteletben tartják polgáraik méltóságát. Végül az üzenet a szeretet témáját elemzi a teremtés védelem szempontjából. Leó pápa hangsúlyozza a környezetről való gondoskodás fontosságát, amely magában foglalja azt, amit Ferenc pápa polgári és politikai szeretetnek nevezett. Ez a szeretet a kulcsa a hiteles fejlődésnek, mivel ahhoz, hogy a társadalom emberibbé és személyhez méltóbbá váljon, újra kell értékelnünk a szeretetet a társadalmi életben, politikai, gazdasági és kulturális szinten, a cselekvés állandó és legfőbb normájává téve azt. Ebben a keretben a mindennapi apró gesztusok fontosságával együtt a társadalmi szeretet arra ösztönöz minket, hogy olyan átfogó stratégiánkat dolgozzunk ki, amelyek hatékonyan megállítja a környezetkárosodást és elősegíti a gondoskodás kultúrájának kialakulását, amely áthatja az egész társadalmat. Leó pápa reméli, hogy megfontolásai előmozdítják ezt a gondoskodási kultúrát, és ezáltal hozzájárulnak a szeretet civilizációjához. Kedves barátaim!
Dear friends, with these thoughts centered on faith, hope and love, I pray that your summit will be fruitful in promoting the much needed dialogue.
E hitre, reményre és szeretetre összpontosító gondolatokkal azért imádkozom, hogy a csúcs találkozótok gyümölcsöző legyen a szükséges párbeszéd előmozdításában, hogy hatékony megoldásokat találjunk a teremtés csodálatos ajándékának védelmére, és készségesen kérem mindannyiótokra Isten bölcsessége és békéje ajándékait. Zárul Leó pápa üzenete, amelyet június 16-án a Bécsben tartott 10. osztrák témavédelmi világtalálkozóra küldött.
Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést. Leó pápa jóváhagyta a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet a Predicate Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazítottak. Az áldozatok és túlélők meghallgatása, a bizottság és a többi dikasztérium közötti kapcsolatok tisztázása, valamint a felelősség, az átláthatóság és a kiskorúak védelmét célzó jó gyakorlatok globális szintű előmozdítása szerepel az új alapszabályban. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. Az előző alapszabály 2015-ben született, majd miután 2022. márciusában közzétették a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciót, ami a római kúria szervezeteit szabályozza, szükségessé vált a bizottság alapszabályának kiigazítása a megújult küldetésnek, valamint a konstitúció által előírt új struktúrának megfelelően. Az alapszabály fontos lépés közös felelősségünk elmélyítése felé, hogy megóvjuk és gondjainkba vegyük a legkiszolgáltatottabbakat, húzta alá bizottság elnöke, majd hozzátette, tükrözi az áldozatok és a túlélők meghallgatását, a védelem területén dolgozó szakértők és a helyi egyházak tapasztalatát, ismét leszögezve, hogy továbbra is központi prioritás a védelem. Az új alapszabály megerősíti a tanács szerepét a védelmi gyakorlat előmozdítására az egész egyetemes egyházban, valamint tovább tisztázza küldetését, felépítését és operatív módszereit. A kiigazítás a Szentszék tágabb léptékű vállalásába illeszkedik, melynek célja, hogy biztosítsa a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmének teljes körű integrálását az egyház életébe és intézményeibe. Az új dokumentum alapelvei állandó figyelmet szentelnek az áldozatok és túlélők meghallgatására épülő megközelítésnek. Tisztázza a bizottság kapcsolatát a többi dikasztériummal, valamint megerősíti a bizottság szerepét a felelősség, az átláthatóság és a védelmet szolgáló jó gyakorlatok globális szintű előmozdítására. 14. Leó pápa mindig is hangoztatta, hogy a kiskorúak és a sérülékeny személyek megóvása az egyház alapvető felelőssége. A most megújult alapszabály újra megerősíti ezt az elkötelezettséget, mint ahogy a tanács támogatását és azon küldetésében, hogy segítse a helyi egyházakat védelmi rendszereik megerősítésében. Az alapszabály első pontjai meghatározzák a bizottság természetét, ami tanácsokkal szolgál a Szentatyának a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek abúzustól való megvédésére, közvetlenül az elnökön keresztül. A tanács a hittani dikasztérium keretein belül fejti ki tevékenységét, szorosan együttműködve a dikasztériummal. Információcsere, a védelmi módszerek fejlesztése, éves jelentések és képzési programok előkészítésén keresztül. A bizottság vezetőit is a dikasztérium nevezi ki. A bizottság nem közvetlen irányítással, de hozzájárul az egyetemes egyház szolgálatához azzal, hogy előmozdítja a helyi felelősséget, valamint a római kúria dikasztériumainak szakértelmét a védelem témájában. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, és elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva közben az érintettek személyiségi jogait. A bizottságot be lehet vonni az adlimina látogatások folyamatába az alapszabályban lefektetett módon. A bizottság támogatja továbbá a megszentelt életet a legfőbb előjárók konferenciáján keresztül, mely értékes partner a képzésben, a jó gyakorlatok elterjesztésében, a koordinációban, mely előmozdítja az előjárók felelősségét és minden egyes intézmény saját jogát. A bizottság minden évben jelentést készít a védelmi politikáról és annak egyházi eljárásairól, amelyet a dikasztériumok a helyi egyházi szervezetek hozzájárulásával dolgoz ki, egyeztetve az államtitkársággal, majd a Szent Atya elé terjeszti jóváhagyásra a jelentést, amit ezután közzé tesz. Az éves jelentés leírja a világegyház helyzetét a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmével kapcsolatban. Közzéteszi az igazolt politikákat, nyilvános gyakorlatokat, a kapott információkat, a rendszert problémákat és az ajánlásokat. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai tanács együttműködik a római kúria dikasztériumaival, és ebben a témában az államtitkársággal egyeztetve ajánlásokat nyújthat be a dikasztérium vezető prefektusoknak. Ha helyi szinten ismétlődően megsértik a védelmi rendszert, vagy abban súlyos hiányosságok mutatkoznak, a tanács közvetlenül az érintett dikasztériumhoz fordulhat, mely megőrzi döntési jogát saját funkcióját illetően. Közös irányelveket jelöl ki, melyeket helyi szinten határoznak meg és hajtanak végre, a különböző háttereket és az érvényben lévő polgári törvényeket figyelembe véve. A bizottság legfeljebb 23 tagból állhat, akiket a pápa nevez ki, mint ahogy az elnököt is, akinek titkára szintén a tanács tagja. Évente kétszer tartanak plenáris ülést, az elnök vezetésével kollegiálisan végzik munkájukat. Regionális csoportok, illetve tanulmányi csoportok is működnek a bizottságon belül. Az elnököt és titkárát egy végrehajtó bizottság segíti tanácsaival. A bizottság ezen túl regionális tanácsadást is kérhet küldetése teljesítéséhez. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Babits Mihály, csak posta voltál. Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak, kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét, unja, s rímét ismeri. Marad-e rajta valami magadból? Vagy csak az utcán cipődre ragadt por, amit emlékül továbbadsz neki? Aztán menj ki, és kérdezd meg az utcát, melyet oly égve és merengve futsz át naponta többször, hogy már azt hiszed, minden ház lelked mély színeit itta, s lelked rongyait lengi minden ikfa, s a sarki szél is tégedet sziszeg? Kérdezd, és olvasd, amit rájuk írtál, s vedd ki a szélből, mit beléje sírtál, mint gramofonba, mely megőrzené, miről beszélnek. Régi otthonodról, s a vadhegyekről, melyek alul egykor közéjük jöttél, s amelyek felé emléked visszanéz közülük. Ez vagy te, ez az emlék, egy csöpp fogaras vagy, Pest közepén. Azt hordasz és vetítsz, s a árnyat festesz a város falára, az csak a hűvös havasoknak árnya, mely rátapadt, s amelyet közvetítsz. Nem, hiszen ott is csak valaki voltál, és a hegyekkel egy csak ott se voltál. Mi voltál ott? Keresd tovább magad. Ott nyájas szőlőtőkéket cipeltél, s a barbár csúcsoknak nemet feleltél, mert szülőföldet felelt általad. Nagyapád házas a szelíd Dunántúl, de abban se lelheted igazánból magad lelkét, lázadó sieder. Más voltál ott is. Más táj, messzebb útak voltak még, amik rajtad áthúzódtak, csak posta tudtál lenni és meder. Élted gyenge szál, amellyel szőnek a tájak, s múlt dob hurkot a jövőnek. Amit hoztál, csak annyira tied, mint a por, mit lábad a szőnyegen hagy. Nem magad nyomát veted, csupa nyom vagy magad is. Kit a holtak léptevet.
Babits Mihály Csak posta voltál című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Babits Mihály költő, műfordító, szerkesztő 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott, a Holnap című antológiában jelentek meg, 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni szíjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később pedig elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa, majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának.
A nap imája.
Kalkuttai Teréz anya imája. Uram, segíts, hogy soha ne adjam fel önmagam és az álmaimat. Segíts, hogy szabadon szálljak, mint a madár. Ne hagyd, hogy a világ letörje a szárnyaimat. Uram, segíts, hogy ahhoz, hogy élni tudjak, ne csak létezzek, meg tudjam őrizni önnön lényegemet, és bízni tudjak a sorsomban. Segíts, hogy a saját utam megtaláljam, és a saját utamat járjam. Segíts, Uram, hogy önmagam lehessek. Segíts, hogy ami jön, el tudjam fogadni, és ami megy, el tudjam engedni. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!